Az évi programok miatt nem lehetett egy ilyen lineáris úgy, ahogy például egy főiskolán előadják, hanem úgy innét-onnét, de valamiképpen mindig a Jézus Krisztusról szóló teológiai tanítás körében maradtam, még ha bizonyos ünnepek vagy évfordulók ki is iktatták a helyi sorrendet. Gondoljunk arra, hogy ugye volt, mikor éppen a reformáció 25. éve miatt kellett a reformátorok krisztológiájával foglalkoznom, mert az akkor volt időszerű. Hát most a patrisztikából vennék egy részt, hiszen ott kezdődik igazában a egyházatyáknál a módszeres földolgozása a Jézus Krisztusról szóló tanításnak. Hát kik az egyházatyák? Nagyon röviden az a nemzedék, amelyik, hogy így mondjam, már az apostolok szellemi unokájaival kezdődött, mert akik közvetlenül az ő tanítványaik voltak, azok voltak az apostoli atyák. De akik már nem találkozhattak az apostolokkal, azokból lettek az egyházatyák, és ennek van egy nagy sora, mert Damaszkuszi Jánossal hagyományosan ugye a 700-as években élt, azzal zárult, mert az egyházatyaságnak a kritériumai között ott van az, hogy a régi időkből legyen, tanításában sok igaz ortodox tanítás is legyen, mert vannak olyan dolgok az egyházatyáknál is, amit aztán később egyes zsinatok hát fölül bíráltak és helyre tettek. És hát azért egy, ha nem is szent, de egy hitvalló élet kapcsolódott az ő munkásságukhoz. És hát így az egyházatyáknak a földolgozása az behatárolt, közismerten vannak görög és latin, attól függ, hogy milyen nyelven írtak, és ez még a nagy gyűjteményben, az úgynevezett minyben, amit egy francia pap kezdett el a 19. században, úgy volt a neve írva, vagy még ne, az úgy csoportosította őket, hogy akik görögül írtak, akik latinul írtak, és hát óriási sorozata van olyan, nem fejeződött be, nem is nyomtatták újra ezt a sorozatot, mert képtelenség, hanem mai időkben már fénymásolják. Legyenek azok a grékák vagy a latinák. Na most a mai alkalommal csak egy kis általános bevezető volna hozzájuk, illetve hát éppen a mai nap szentjére való utalással egy nagyon keveset foglalkoznék, Szent Ambrussal, aki jelentős nyugati egyház atya. Ezek az egyház atyák alapvetően a Bibliát tanulmányozták, és már azt mondták, hogy az Ószövetség is elég volna nekünk ahhoz, hogy Jézus Krisztushoz elegendő anyagot találjunk. Már az Ószövetség is. És hát ők mondják azt a aforizmát, hogy az Ószövetségben benne rejtőzik az új, az újban meg kinyilvánul. Hát akkor minek kellett az új? Azért kellett, mondják az egyházatyák, hogy az a Jézus Krisztus, akiről az Ószövetség szól, az valóságosan megjelenjen, és mint egy megmutassa az, hogy nem ábránd volt az, amit a proféták mondtak, hanem én vagyok a megtestesült Messiás, vagy ahogy a görögök nyomán mondjuk a Logosz, a második isteni személy. És ők a Szentírást, mint egy tankönyvnek vették, és azt mondták, hogy valójában az Ó és Új Szövetségi Szentírás Krisztusról szól. A róla szóló tanítás, a krisztológia, Krisztusról szóló tanítás pedig mint egy magyarázza a Szentírást. Tehát amikor meglátjuk Jézus Krisztus kilétét, és akkor mi magyarázatot kapunk a Szentírásnak, az értelmezéséhez, sőt ő lesz a kulcsa, még az Ószövetségnek is, maga Jézus Krisztus. Most hát ők többféle módon magyarázták, hát volt a betű szerinti, értelme a Szentírásnak, de aztán elmentek az allegórikus magyarázatba. Hát ezt maga Jézus is gyakorolta. Hát senki sem gondolja azt, hogy a tékozló fiú történetében az Isten valóban levágja, mert az atyáról szól, levág egy nagy borjút, ha megtér egy ember, hanem egy kép, egy allegória, ami tovább lehet gondolni, vagy hogy ráhúzza a gyűrűt, meg a szép ruhát, hanem örömmel fogadja a megtérő bűnöst. És ők is így ilyen allegórikus magyarázatokat adtak, amik néha nagyon távolinak tűnnek a mi értelmünkhöz képest, viszont nagyon mélyek tudnak lenni. Ebben nagymester volt az Origenész. Ugyanis ő csinált egy hegzaplát, amikor hat egymás mellett felsorakoztatott különböző nyelvű szentírást, mint egy kritikai kiadásként kiadott, és akkor mindig adott hozzá egy jó kis magyarázatot. Ugye itt van mögöttünk ez az óriási kút. Hát például az a története, amikor a Jákob kutatás, és jönnek a filiszteusok, az ellenségek, jó betúrják mindenfélével, nem éjjel hal a nép, vagy szomjan hal a nép, erre jön Izsák az ő fia, kiásra, és mindjárt van életre a szökelő vízforrás. És azt mondja Origenész, hát miről szól ez, mint az emberi lélekről? Az Isten megteremtett bennünket, de a sátán ebbe a emberi lélekben minden vackot belehaigált. És jön a mi Izsákunk Jézus Krisztus, kitisztítja a kutat, és az embernek lesz képessége arra, hogy az örök életre szóló vízből, vagy éltető vizet így a Jézus Krisztust felismerje. És az ő tanításuk az néha átment a Catena Aureába, az aranyláncba, vagyis egyik szentírási mondatot tették a másikba, és úgy fűzték össze. Tehát amikor, ugye úgy tűnik, hogy én örökké vitatkozok ezzel a reformációval, nem vitatkozok, csak az igazságot jobban szeretem mindennél. Mert azt mondják, hogy felfedezték a szentírást, hát a szentatyák mit csináltak? Egyik mondatot fűzték bele a másikba, amikor a szentírásról tanítottak, és olyan mélységben el kell olvasni az írásaikat. Csak ők nem azt mondták, hogy szól a szkriptúra, hogy egyedül a szentírás és semmi más mellette. Hát az egyház hagyománya is ott van. Egyébként most már ők is, a protestánsok is, hát hogy magyarázta Calvin, hogy magyarázta Luther, ott is kialakult egy hagyomány, de mi még régebbi hagyományokat veszünk elő. Nálunk nem szól a szkriptúra van, hanem szemper szkriptúra, mindig a szentírás. És ezt látjuk az egyházatyáknak, hogy mindig a szentírást veszik elő, és azt magyarázzák, mégpedig olyan formában, hogy azt mondják, a szentírást nem lehet megérteni úgy, hogyha én úgy veszem kezembe, mintha Cicerót venném a kezembe, vagy Ovidiust, vagy bármelyik, ugyanis ők klasszikus műveltségű emberek voltak az egyházatyák, hanem imádságos lélekkel. Úgy kell a Szentírást kezünkbe venni, majdnem úgy, mint egy Isten szavát hozzánk, ami imádsággá válik, hogyha mi azt visszamondjuk. Aztán a Szentléleknek a sugalmazásait figyelni, hiszen a Szentlélek sugalmazta már a prófétákat is, és a Szentlélek volt az, aki összeállította a Szentírást, megtartotta az egyházat, tehát a Szentlélekre mindig oda kell figyelnünk, amikor a Szentírást magyarázunk, és az egyház közösségében. Tehát nem lehet elkülönülni az egyháztól, hogyha mi hitelesen akarjuk magyarázni a Szentírást. Hát ez szinte ez egy magától értetődő dolog, mert gondoljunk el egy közösséget. Mit tudom én, képzeljük el, hogy itt van a Tudományos Akadémia, amelyik megalkotja a szabályzatát. Na most a Tudományos Akadémiának a tagjává kell válni valakinek, oda kell tartoznia, hogy értse jól a szabályzatot, amit azok kiadtak. Vagy bármi más, egy profánabb példa, egy pártnak van egy könyve. Hát azok kértik, akik benn vannak a pártba, hogy most ezzel mit akartak mondani. Na most a Szentírást azok tudják jól érteni, akik benn vannak az egyházban, hiszen a Szentírás az egyház ölén született meg, és az egyháznak a könyve. És ugyanakkor mindig élő hittel kell közeledni hozzá a Szentíráshoz, és olyan formán, hogy az az élő hit még teremjen is. Tehát ne csak az, hogy elolvastuk, becsuktuk, azt végeztük, hanem az, hogy ami üdvös tanítás, hogy valósítsuk meg, hiszen maga az Úr Jézus mondja, hogy nem mindaz, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem aki megteszi a mennyei Atyám akaratát. Tehát üdvös módon a Szentírás krisztológiai szempontból is csak úgy lehet forgatni, hogyha a következtetéseket levonjuk a magunk életére. Ahogy már előbb említettem, az apostoli atyák már nem a Szentföldön éltek, mert még az apostolok egy Péter, vagy egy Pál is, amikor ott magyarázta a zsidóknak az Ószövetségi Bibliát, nekik nem kellett olyan világba tévedniük szellemileg, ami a zsidók számára idegen volt. Hát ott voltak köztük. Tehát használhatták azokat a szókészleteket. Lehetett a zsidókhoz írt levélbe beszélni a szertartásokról, a főpap szerepéről, a szombat megtartásáról, meg a Szent Sátor felépítéséről, minden benne van, ugye, hogy Jézus megy a mennyei szentélybe, de mikor kimentek a görög-római világba, ez mind kínai volt, hogy így mondjam, a görög-rómaiaknak, tehát őnekik úgy kellett hirdetni az igét, tehát azt mondja, Szent Pál mondja, és kimegy oda Athénba, rögtön kezdő, hogy ahogy az egyik költőtök is mondta, hogy azoknak legyen róla fogalma, hogy mit is akarnak ezek mondani. Ugyanakkor őrizni a hitletéteményt. Ezt így mondja a teológia depozitum fideit. Tehát nem lehetett megtagadni annak a lényegét, amit hirdettek, de meg kellett találni a hidat a görög-római világ felé, mert azok a fogalmak, amiket, hogy érthetőbbé tegyék, hogy mit értenek rajta, azt ki kellett venni a görög-római világból. Hát, jó példa erre az a évszázadokig tartó Szent Háromság vita, amikor a személy, a természet ezeket a kérdéseket boncolgatják, nem is exaktak először ezek a fogalmak, mert fölcserélhetők, le kellett fixálni, hogy mit értenek rajta, ugye, tehát valamiképpen olyan ez, mint amikor ma próbál becsöppenni egy idősebb ember a fiataloknak a világába, és próbálja megérteni, mit is beszélnek ezek. Mert nyelvészek szoktak ezen élcelődni, hogy milyen zsargonjaik vannak a fiataloknak, hogy egyszerűen hát nem értjük, most mit beszél ez? Ráadásul mióta van a okostelefon, minden rövidítik a szavakat, hogy mi érthetővé tegyük a mondani valónkat, nekik le kell fordítani. Hát így voltak ők is, és keresték a pogány világgal való kapcsolatot. És azt kérdezték ezek az egyházatyák, hogy hát ha egyszer, itt van egy hatalmas kultúra, mert kiléptek a görög-római világba, csodálatos épületek, szobrok, kultúra, minden, hát az létezhet az, hogy ezt meg tudták valósítani, erre képesek voltak, és minden más tekintetben az Istenről szóló tanításban tök sütétek voltak. Hát létezhet az, hogy az Isten ilyen sötétségbe hagyta volna őket. És akkor elkezdik nézni, mit tanítanak ezek a filozófiáikkal. És erre nagyon jó példa Justinus, aki Szentföldön születik, római katona az apja, zsidónő az anyja, minden van benne, otthonról hozza, és megy a földközi tenger partján, és betér minden filozófiai iskolába. Mit tanítanak ezek? Mit mondanak? Hogy kell ezt érteni? És akkor vitatkozik egy Trifon nevű emberrel, egy zsidó vagy, hát benne van a Szentírásban is, csak ezt így kell érteni. És akkor mondják, hogy bizony őhozzájuk is szólt az Isten, csak még nem nyílt ki előttük a teljes igazság tartomány, hanem elhelyezte az igazság magvait az ő gondolkodásukba is. És különösen nagyra értékelték az egyházatyák Platonnak a filozófiáját. Nem véletlen, hogy a kereszténységnek volt egy olyan ága a 6. században, amelyik új platonista volt, és azt a gondolkodást, amit Platón ráhúzott annak idején az ideára, a szellemre, azt ők ráhúzták Jézus Krisztusra, az új platonisták. Kecskés Pál óriási bölcselő volt, papi ember volt, és azt mondta, hogy véleménye szerint a platóni filozófia volt az emberi értelem egyik legnagyobb teljesítménye, mert az emberi szellem ki tudott lépni ebből az anyagi világból, és mint egy fölülről nézte ezt az anyagi világot, meglátott benne egy rendet, visszahozta, és azt a rendet bele akarta vinni ebbe a világba. Tehát az már egy kicsikét transzcendenssé vált a platóni filozófia, és ez nekik nagyon tetszett. Hogy a Platonnál is azt mondják, hogy a Szókratész, Platon, ezek majdnem ilyen kriptokeresztények voltak. Mert olyan hős módon viselkedtek, amikor bíróság elé állították őket, inkább ki itt a méregpoharat. De akkor se tagadta még az igazságot. Náluk nem olyan fölfogása volt az öngyilkosságnak, mint a kereszténységnél. Na most, és azt mondták, hogy az igazság magvai benne vannak a tanításukban. Ugye a Diognetoshoz írt levél, akartam hozni, elmaradt a könyvem. A Diognetoshoz írt levél azt mondja, nekünk nem csak magvaink vannak, hanem kiteljesedés. Miért? Mert mi nem alulról fölülről törekszünk csupán, hogy az értelmünk akarunk valamit, hanem az Isten szól. Kinyilatkoztatja magát, és a Logosz, az Isten itt van közöttünk. Dosztojevszki Karamazov testvérek című könyvét én úgy forgattam régen majdnem, mint Kempis Tamás könyvét, és nagyon sokat olvastam a Zozima Starisznak a bölcsességeit. Valójában ez Dosztojevszki bölcsessége, aki ugye ortodox lévén, hát jól ismerte a teológiát, jól ismerte a keleti atyákat, és ugyanakkor jól ismerte a nyugatot, úgyhogy sok mindent előre látott, és ez a Dosztojevszki Zozima Starisz szájába adja a következő szavakat. Mert mi valóban csak tévegünk a Földön, és ha nem volna előttünk Krisztus drága képe, akkor végképp eltévednénk, és el is pusztulnánk, mint a vízözön előtti emberi nem. Sok minden rejtve van előttünk itt a Földön. Helyette viszont megkaptuk a más, felsőbb és magasabb rendű világgal való élő kapcsolatunk titkos és titokzatos érzékelését, hiszen gondolataink és érzéseink gyökerei sem itt vannak, hanem más világokban. Ezért is mondják a filozófusok, hogy a dolgok lényegét nem lehet megérteni itt a Földön. Az Isten más világokból vetett magvakat vetett el ezen a Földön, abból nevelt kertet magának, ki is kelt minden, ami kikelhetett. De mindazt, ami terem, csak is a más titokzatos világokkal való érintkezésnek érzése érteti, úgyhogy ha te benned meggyengül vagy elsorvad ez az érzés, akkor elhal az is, ami benned teremne. Akkor közömbössé válsz az élet iránt, sőt, meg is gyűlölöd, így vélekedem. Tehát azt mondja ez a jó Zozima Starisz, hogy minden ember lelkében van, mert Isten belé teremtett, csak el is tudja folytani sajnos eléknek a magvaknak a kinyílását és termését. Hát azt láthatjuk, hogy jóra váló emberek semmivé válnak és el tudnak kallódni. Most őnekik ez nagyon tetszett az egyházatyáknak a pogányok gondolkodásába. És ezt próbálták átültetni később, és tőlük is vettek át fogalmakat, ahhoz, hogy megérthessék, megértessék Jézus Krisztus kilétét. Hát nem véletlen, hogy a logosz szó is ugye, a filozófiából van átvéve, ugye zsidó-görög filozófiából vették át, hogy Jézus Krisztus az Isten végtelen értelme és végtelen igéje, ami megtestesül, és eljön közénk erre a földre. A mai napon Szent Ambrós püspököt ünnepli egyházunk, a nagy egyházatját, akit azért ünneplünk ekkor, mert 374. december 7-én szentelték püspökké is. Miképpen úgy, hogy ő egy arisztokrata családból született Trier városába 334-ben. Nagyon jó képzést kapott. Római rétoriskolába járt. Egy városnak volt a rendőr, prefektusa, meg minden, és egy kormányzója is, köztiszteletben álló személy volt, de nem volt keresztény. És elment egy olyan találkozóra, ahol a püspök halála után a különböző pártok ottan viaskodtak. Ez már a fölszabadulás után volt, és akkor volt ilyen viaskodás. Mindenféle ariánusok és apolloniánusok egymást gyepálták, akik valamiféle eretnekségnek a vallói voltak, és oda ment, hogy rendet tegyen. És mikor ez történik, akkor egy, ugye keresnék az új püspököt, akkor nem úgy volt, hogy a Szent Atya, meg a Szentszék, meg a nuncusok, hanem valamiképpen még egy belterjesebb dolog volt a püspök kinevezése. Egy gyerek fölkiáltott, Ambrus legyen a püspök. És hát úgy is volt, elvállalta, megkeresztelték, és 8 nap alatt föladták neki az összes kisebb-nagyobb rendet, hogy püspök lehessen. Meg egy nagyon képzett ember volt, hogy ismerte a keresztény tanítást, de nem volt megkeresztelve. És így keresztelkedik meg, és hát utána már nem ilyen rendőrprefektusként, meg ilyen hát, városvezetőként él, ugye, hanem püspök lesz, és ezt már számtalanszor elmondtam, de mindig eszembe, hogy december 7-én, hogy 89. december 7-én volt utoljára az a BMS látogatóm, aki előtte mindig jött, de akkor nem kéreckedett, meg nem alázatoskodott, hanem hát meghatározott irányítással jött hozzám, hogy már megint mit csináltam, meg mit ne csináljak, meg örökké, hát valamiképpen besorolt mindenhova, és hogy ők figyelnek, és mindent tudnak rólam. És ekkor megjelent, de ez 89. december 7-én volt, ha visszaemlékszünk rá, már egy új világ kezdődött, sok mindennek már mögötte voltunk, Nagy Imre temetés, minden, és azt mondja, hát nézz, hát eljöttem, hát maga ismer engem, meg minden. Utána mondta a főnököm, biztos azért jött, hogy igazodnék, hogy nem vertek meg. És én nagyon félek, hogy mi lesz itt, mondta nekem. Nézze, hát mai napnak Szent Ambrus a szentje, hát az is valami olyasféle ember volt, a állambiztonságnál dolgozott, mint maguk, és hát imádkozzon, kéri a Szent Ambrust, hogy legyen rend, és akkor minden rendben lesz, majd akkor gúnyolódtam vele. Na, szóval ez jut eszembe erről a napról. És ez a Szent Ambrus, hát a Milánónak nagy püspöke lett, írt elég sokat, de még többet szónokolt. Rétoriskorába járt, és igen nagy szónok volt. A mai nap a breviáriumában csak egy rövidke részlet volt benne, hogy hát ő mit mond, hogy hát milyen legyen a szónoklás. Azt mondja, legyenek tehát szavait gördülékenyek, legyenek tiszták, legyenek világosak, erkölcsi fejtegetéseit biztató kedvességgel csengjenek a nép fülébe, szavait kedvességével simogasd a népet, hogy mindig készségesen kövessenek téged oda, ahová vezeted őket. Szavaid legyenek értelemmel áthatottak. Ezért mondja Salamon, az értelem fegyvere a bölcsember ajka, és másutt ajkaid legyenek értelmes beszédűek, azaz világítson beszéded bizonyítása, csillogjon annak értelme. Szózatod, fejtegetésed ne szoruljon másoktól jövő megerősítésre, hanem beszéded, mint egy a saját fegyvereivel, önmagát védje. Ne legyen egyetlen szavad sem, amely veszendőbe megy, vagy amely értelem nélkül cseng. Hát jó, magasra tette a mércét, és ő ennek szellemében prédikált is, és nagyon bátor ember volt. Most a Szent Ágoston, aki hát óriási elme volt ő is, szónoklattanjairól így nem tudunk, írásairól pedig tudunk, hogy azok csillogó, brilliánsak voltak, de ő úgy volt a kereszténységgel, hogy ez egy bárgyú társaság. Ott van ez a Biblia is, hát nagyon egyszerű nyelven van, nem is érdemes olvasni, mert az ember stílusát megrontja, hogyha sok ilyet olvas. Valahogy úgy volt, de közben ez mindig kereste az igazságot. Mindig kereste, megismerkedett mindenféle eretnekséggel, aztán hol ez volt, hol az volt. Magánéletese volt neki hát a legrendezettebb, így mondjuk finoman. De mindig benne volt, hogy az igazságot keresse. És valahogy elvetődött Milánóba. És elment a Ambrus prédikációjára, és földbe gyökeredzett a lába. Hallgatta, és egyszerűen igen. Hát a keresztények közt is van olyan, aki értelmesen jól tud prédikálni, megmagyarázza a hitigazságokat. Nem kell nekünk itt szégyenkezni, hogy mi valami másodrendű emberek volnánk, akár a szellemtudományokban is. És hát felvette vele a kapcsolatot, Szent Ambrus aztán megtéríti, és hát lehetne azt mondani, hogy Szent Ambrus volt az, akinek a annak idején, mikor ugye Dostoyevszky, hogy a Gogol köpenyéből bújtunk ki mindannyian, hát ő pedig kibújta Ambrusnak a köpenyéből, és folytatta a tanítást. Most ez az Ambrus, ez írt krisztológiai és mindenféle műveket, nagyon nagy liturgikus volt, ő kezdte el az éneklést a liturgiában. Sokak ellenezték, hogy nem kell ez, de ezt ő bevezette. Úgyhogy egy külön liturgiája van neki mind a mai napig, az Ambrosián liturgia. Tehát a liturgiáknak nem volt mindig olyan egységesített rendszere, mint később a tridenti zsinat után, vagy a második vatikáni zsinat után, hanem volt gallikán, volt mozarab, volt Ambrosián, Milánok környékén, mind a mai napig megvan. Persze azok is változtak némely szempontból, de az Ambrosián liturgia az rávezethető vissza, mert ő nagyon nagy liturgikus volt, és bevezette az éneklést, nagyon nagy Szűz Mária tisztelő volt, ő mondja azt, hogy Isten anyja, tehát nem azt mondja, hogy Szűz Mária csupán, hanem Isten anyja, a Mater Dei, vagy Theotokos görög nyelven. Sok mindent. Szentségekről, megírta a keresztény erkölcsnek a rendszerét, a gyászbeszédet mondott a testvére fölött, ma is megvan egy akkora retorikai csúcs teljesítmény, az a gyászbeszéd a testvérének, a Szatírusnak a temetésén, és hát krisztológiai művekkel is, krisztológiával is foglalkozott, mert ő két eretnekség között volt Ambrus. Az két eretnekség egymás ellentéte volt. Egyik volt az arianizmus. Ugye Árius azt mondta, hogy Jézus az csak hasonló az atyához, és nem egyenlő vele. Tehát magyarán egy ilyen nagy, hős emberé lefokozta Jézust. Ez ellen az egyházatyák sokat küzdöttek, és a nicceai zsidvallás hozza is, hogy világosság a világosságtól valóságos Isten ismerjük, ugye az atyával egy lényegű. Na például ezt a szót is meg kellett nekik találni, mert ez a Ószövetségi Bibliában nincs benne. Se az Új Szövetség, hogy egy lényege legyen valaminek. Na, a másik volt az apolináris tanítás. Az egy másik ilyen eretnekséget hirdető pap volt. Nem voltak ezek címer és gazemberek, nem úgy kell felfogni, nem olyan eretnekek volt. Ezek gondolkodtak, csak nem tudtak sok mindent Jézus Krisztus személyét illetően helyére tenni. Hát ugye Áriusnál is logikus, hogy hát hogy lehet egy Isten egyszerre ember is, meg ember egyszerre Isten is. Hát hogy lehet ez? Ugye nem véletlen, hogy Dávid Ferenc ugye ezt a vonalat viszi tovább, hogy nem lehet Jézus Krisztus isteni személy, az csak egy ember, és az unitáriusok ezért ugye mondják azt, hogy nincs Szent Háromság, hanem Jézus Krisztus csak egy kiváló tanítvány, vagy kiváló teremtménye az Istennek. Tehát van ebben emberi ésszel logikus dolog, hogy hát miért lenne Isten egyszerre egy ember? A másik oldalon Apollinárius azt mondja, hogy hát ha benne van két természet, hát hogy van, hát van két természet Jézus, az két személy, az nem lehet az, hogy valaki egyszerre Isten és egyszerre ember, hát akkor valószínűleg, hogy nem lehetett neki emberi lelke. Jézusnak csak emberi teste. Mert felszívta, hogy így mondjam, az istensége az emberséget. Nem lehetett emberi lelke. Külsőleg olyan volt, mint egy ember testi valóságában, de nem volt emberi lelke. Hát a két lélek, két természet, az nem is, az két külön valami. És erre mondták, hogy egy személyben, de ezt nem tudták fölfogni, mint hogy egy személyben van két természet, és mondták az egyházatyák, hogyha nincs neki emberi lelke Jézusnak, akkor mit váltott meg? mit váltott meg, a húst meg a csontot váltotta meg Jézus, ugye, hogyha nincs neki emberi lelke. Tehát kell, hogy emberi lelke is legyen. És ezt látjuk a Szentírásból is, hogy tuszakszik az emberi lelke az isteni valóságával, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Hogy azt mondja, mikor a Getsemáni kertben van Jézus, ha lehetséges, múljék el ez a keserű pohár. De ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ugye ő az atyával egy volt. Tehát Apollináriusszal is szembe meg azt védte Szent Ambrus, hogy ő egy isteni személy. És nem két személyű. Ő egy személy, két természetben. Egyébként Szent Ambrusnál semmiféle eretnekség nincs, későbbi mércével sem. Valahogy nagyon nagy katolikus érzékkel ráérzett arra, hogy mi mit vallunk és mit mondunk Jézus Krisztusról. És ugye, hát egy rövid részletét olvasnék föl, hogy valamit ebből a hatalmas nagy műből, amit Szent Ambrus megalkotott, valamit érzékeljünk. Azt mondja, magyarázza a Zsoltárt. Egy a közvetítő Isten és ember között az ember Krisztus Jézus. Zsoltárt idéz itt, azt mondja, a testvéred nem vált meg, de majd megvált egy ember. A testvéred váltságdíjat Istennek nem adhat, sem élete megváltási árát, azért a rossz napoktól miért félnék. 49-48 Zsoltár. Hát nekem, aki nem csak, hogy nem szorulok megváltásra, hanem én magam vagyok mindenki megváltója. Másokat megszabadítok, és önmagamért reszkessek. Íme újjálkotok mindent, és ez fölülmúlja a testvéri érzést és jóságot is. Aki a saját anyjától született édes testvére sem tud megváltani, akit, mivel az is éppen olyan gyenge természetű, azt majd megváltja egy ember. De csak az az ember, akiről írva van, és akkor most itt idézi a Szentírást, küld majd nekik egy embert, aki megszabadítja őket, Ámosz próféta. Ez az ember az, aki így beszél magáról, és idézi János evangelistát, kerestek, hogy megöljetek engem. Azt az embert, aki az igazságot hirdettem nektek. De, noha ember, ki ismeri őt? S miért nem ismeri őt senki? Mert ahogy egy az Isten, úgy egy a közvetítő Isten és ember között az ember Krisztus Jézus, Timóteust idézi. Egyedül ő váltja meg az embert, és felülmúlja az édes testvérek jóságát is, hiszen ő idegenekért áldozatul ontotta a vérét, amit senki sem tehet meg, még testvérért sem. Tehát saját testét sem kimélte, hogy megváltson minket a bűntől, és váltságul adta magát mindenkiért. Itt is a Szentírást idézi. Amint erről igaz tanúságot tesz Pál apostol, aki ezt mondja, igazat mondok, nem hazudom. De miért csak ez az egy ember tud megváltani? Mert senki sincs olyan irgalmas, mint ő, hogy szolgáért adja életét. Senki sem olyan fethetetlen, hiszen mindenki más bűnös, mindenki Ádám bukásának áldozata. Egyetlen megváltóként az van kiválasztva, aki nem is eshet az ősbűn hatalma alá. Tehát az említett emberen csak az Úr Jézust értjük. Ő magára vette az emberi természetet, hogy testében keresztre feszítse mindenki bűnét, és vérével eltörölje minden ember adós levelét. Itt értjük, hogy kimondatlanul is Apollinárisra gondol, aki azt mondja, hogy hát nem lehet ember, mert akkor két személy lenne, hanem fölszívta az istenséget. De itt azt mondja, hogy ez egy ember, emberi természetben istensége is ott van. Erre talán azt mondod, hogy hogyan lehet olyat mondani, hogy a testvér nem vált meg. Hiszen ő maga mondja a Zsoltárban, nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt. De nem mint testvérünk bocsátotta meg a bűneinket, hanem mint ember Krisztus Jézus, aki Isten is volt, írva van. Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, Korintusi levél. Abban a Krisztus Jézusban, akiről egyedül megvan írva, hogy az ige testé lett és közöttünk élt. Tehát nem mint testvér, hanem mint az Úr élt közöttünk, amikor testben él. Na most ugye ez akkor kap igazi dimenziót, ez a kiválasztott részlet, hogyha tudjuk az előzményeket, hogy ő kikkel vihaskodik, és hogyan alkotja meg az igaz hitről szóló tanítást, az ő prédikációjában. És akkor ugye hát ezt elmondja, hogy Jézus Krisztus az örök főpapunk, úgy közvetítő Isten és ember között, hogy mind a két természetnek a részese. Nekünk mi a teendőnk, mondhatnánk és kérdezhetnénk ezek után Szent Ambrustól. Ő azt mondja, hogy Isten temploma szent, és ti vagytok az. Korintusi levél. Én itt a teljességet nem olvasom föl az idevágó részletét, hanem azt mondja, hogy a szűz méhéből született, és beragyogja az egész földet, hogy mindenkit megvilágítson. Befogadják azok, akik arra az örök fénysugárra vágyakoznak, amelyet semmiféle éjszaka nem szakít meg. A napot, amelyet minden nap látunk, sötét éjszaka követi, az igazság napja azonban soha le nem nyugszik, mert a bölcsességet nem követheti rosszaság. Tehát boldog az, akinek ajtaján Krisztus zörget. Azt mondja, akiben benne van a Krisztus, az Isten temploma. Ugye, mert az a gondolat van bevéve, hogy nekünk a templom nem egy épület. A templom azért szent hely, mert jelen van az Isten. Evangélium felolvasása, de leginkább az Eukarisztiában. És hogyha bennünk van az Isten, akkor mi is Isten templomává válunk. A mi ajtónk a hit, amely, ha erős, megőrzi az egész házat. Ezen az ajtón át lép be Krisztus. Ezért mondja az egyház is az énekek énekében, Ószövetségi könyv, testvérem hangja zörget az ajtómon. Halld meg, ki zörget, halld meg azt, aki be akar jönni. Nyisd ki az ajtót, kedvesem, galambom, gyöngyöm, mert a fejemet belepte a harmat, az éjszaka párája fürtjeimet. Fontold meg, mikor kopogtat az Istenige ilyen nagyon az ajtódon, mikor lepte be a fejét az éjszaka harmata? A szorongatatásban és a kísértésben levőket látogatja meg ilyen jóságosan, nehogy legyőzze őket a megpróbáltatás. A feje akkor lesz harmatos és párás, amikor teste szenved. Tehát ekkor virasztani kell, nehogy amikor jön a jegyes, zárt ajtóra találva tovább menjen. Ha ugyanis alszol és nem viraszt a szíved, eltávozik még mielőtt kopoghatott volna. Ha viszont viraszt a szíved, kopogtat és kéri, hogy nyiss neki ajtót. Lelkünknek tehát van ajtaja. De kapui is vannak, ezekről mondja a Szentírás, emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Itt az allegorikus értelmezés, mert ez eredendően a messiás bevonulására vonatkozik a Zsoltárba, ő pedig azt mondja, hogy a mi lelkünkbe jön el a messiás. Ha tehát ki akarod tárni hitet kapuit, akkor belép hozzád a dicsőség királya, és elhozza neked az ő szenvedéséből fakadó megdicsőlést. Az igazságnak is van kapuja, hiszen erről is olvasunk a Szentírásban, amikor az Úr Jézus a próféta által ezt mondja. tárjátok ki az igazság kapuit. Van tehát lélek, amelyiknek ajtaja van, és van, amelyiknek kapui vannak. Krisztus eljön ehhez az ajtóhoz és kopogtat. Kopogtat a kapunál is. Nyisd tehát neki ajtót. Be akar jönni, virasztva akarja találni jegyesét. Ez jó adventi gondolat is lehet, hogy a mi várakozásunk az Krisztus lelkünkbe való bejövetelének a formájában lesz igazi karácsonyjá. És ugye a Jelenések könyvének van egy része, ahol egy gondolat, hogy íme az ajtóban állok és kopogok. Aki ajtót nyit nekem, ahhoz bemegyek, vele étkezem, és ő meg én velem. Egy angol festő ezt úgy festette meg, ezt a képet, hogy Jézus megy egy kapu elé, de a kapun, vagy az ajtón csak belülről van kilincs. Nincs kívülről. Emberre rá van bízva, hogy beengedje. Tehát kopog, de az embernek ki kell nyitni az ajtót, hogy betérhessen hozzá. Hát ugye így folytatja, Szent Ambrus is ezt a gondolatot veszi elő, mert ő náluk az egyházatyáknál sosem egy öncélú filozofálgatás volt a krisztológia. Hanem volt, hogy értsük meg Jézus Krisztus személyét, értsük meg a tanítását, tegyük magunkévá, és kövessük Jézus példáját. Tehát ő náluk ilyen komplett hittan volt mindig, hogy nem egy ismeretet akartak adni csupán, hanem egy igazi inkult átjárást, ugye, hogy transformáljon bennünket. A mai embereknek az információból már szinte elege van, mert örökös információs támadásban élünk, és ennél fogva föl sem fogjuk az információkat, mert elfelejtjük, egyik fülünkön bemegy, a másikon kimegy. A keresztény tanítás olyan információ, ami az ember transformálni akarja. És az atyák mutattak erre jó példát, hogy így kell, tehát úgy kell megmagyarázni a hitigazságokat, nevezetesen Jézus Krisztus személyét, hogy az embert okvetlenül formálja és követésre hívja, mert például ugye többek közt ilyet is ír, még talán egy mondat elejéig olvasom, hogy hűséges és bátor tanú légy. Van-e megbízható tanú annál, aki megvallja, hogy az Úr Jézus testben jött el, és ugyanakkor megtartja az evangéliumi törvényeket is? Mert aki hallgatja és nem teszi meg, azt megtagadja Krisztus, noha szavával megvallja, tetteivel azonban megtagadja. Miután sokan mondják, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk és üztünk ördögöt és tettünk annyi csodát. Ő azon alapon így felel. Távozzatok színen előtti gonosztevők. Tehát csak az a tanú, aki tetteivel is tanúságot tesz az Úr Jézus Krisztus parancsai mellett. Hát legyen ez a mi okulásunkra ezen a mai hittanórán. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.